Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, a második fejezet 4. B versétől a következőképpen. Amikor az Úr Isten a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a földporából, és élet lehelletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat, és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és 4 ágra szakadt, egyiknek Pisóna neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van, ennek a földnek az aranya jó, van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihona neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve, ez Assur keleti részén folyik, a negyedik pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az emberi életnek a titka, különlegessége és értelme az, ami feltárul bennünk, előttünk ebben az ige szakaszban, és nagyon sok mindenről beszél még. Én most a víznek a szerepéről nem szeretnék külön beszélni. A tegnapi ige szolgálatban benne volt, és sok mindenről másról sem. Csak annyit így előjáróban, hogy a teremtett világ elkészült, amikor az ember teremtése megtörtént, és hát nem csoda, hogy amikor a legősibb történetre próbál az ember, az eredetre készül kérdéseket feltenni, vagy válaszokat adni, akkor annyira nehezen megy valami konkrétat mondani. Ezért van az, hogy ilyen konszenzusos módon dönt az ember arról, hogy mi az, amit elfogad, mi az, amit nem. Mi elfogadjuk azt, hogy Istentől van ez a világ. Istentől, ő az eredője ennek a világ. Ő akarta, Isten akarta. Ami számomra a legerőteljesebb ebben az igében az, ahogyan Éden kertjét annyira konkrétan leírja. És már nem csak az Eufrátesz, de a Tigris is beazonosítható. Tehát egy konkrét hely. Nem illúzió az a hely, ahol az ember otthon volt Istennel. Egy nem idealizált, de az ember számára legideálisabb hely. Az a hely, amit az Isten szánt neki. És az Éden névvel kapcsolatban, hogy ez vajon mit jelenthet, 2 forrás az, ami lehet, hogy sokkal több van, de az, amit én ismerek, az egyik az, hogy a Perzsába átment ez a szó, és ennek a eredetével kapcsolatos, hogy körülkerített hely, tehát körbehatárolt hely. A másik, ahogyan a Vulgáta fordítja, voluptásznak, az a gyönyörűségnek a kertje, ami azért csodálatos fordítás, mert Isten gyönyörűséget teremtett az ember számára. Ebben is Isten különleges szeretet, irántunk való szeretete mutatkozott meg, ami nem szűnt meg. Tehát volt egy otthonunk, ahol az Istennel való közösségben voltunk együtt. Amit felcseréltünk, amit elhagytunk, amiben most már nem lakunk. És éppen ebben az összefüggésben különleges számomra az, ami tegnap történt a galambröptetésnél. Most szeretném felkelteni a testvéreknek a nem az irítségét, hanem inkább a kíváncsiságát, meg hogy jövőre is jöjjenek el, persze ne csak a galambröptetés miatt. Ez egy különleges dolog volt. Kirepültek a galambok a kalitkából, szebb volt, mint ketrec, ezért nem ketrec, a ketrec szót használom, és elkezdtek repülni körbe-körbe, aztán hazaindultak. És kérdezgették sokan, hogy vajon hova mennek vissza a ketrecbe, és hát hazamennek. És Gábor mondott néhány mondatot előtte, hogy a tartásáról, meg milyen fajta ez a galamb, aztán átvettem én a szót, akkor is, mint most, sokszor, újra és hosszan, és örültem, hogy Gábor mondta, miután én befejeztem, és levegőt tudott venni, vagy én levegőt tudtam venni, és ő tudott szólni, hogy még egy mondatot szeretne elmondani. És akkor azt mondta, hogy a galamboknak szeretniük kell az otthonukat. Akkor mennek haza. És amit elveszítettünk a kilakoltatással, vagy a elköltözéssel, az nem csak az otthon, hanem az otthon szeretete. Tehát abban is be vagyunk csapva, hogy az emberek nagy része nem keresi újra az otthonát Istennél. Nem hiszi, elhitte, hogy az nem jó. Elhitte, hogy nem az a egyedüli megoldás. Két választás van. Vagy visszamegyünk azon az úton, amit a Teremtő készített, és ez Krisztus, hogyha honvágyunk van. Vagy megpróbálunk egy Isten nélküli világban megteremteni a magunk paradicsomát. De ez még soha senkinek nem sikerült. Nem jó távol Istentől. Volt egy szép otthonunk. Volt egy hely, ahol tökéletes volt az ember és Isten kapcsolata. Volt egy hely, amit Isten értünk teremtett. Volt egy hely, ahol harmónia volt, ahol nem volt félelem, ahol nem volt kétségbeesés, ahol az valósult meg, amit az aggódásról olvastam az igében, hogy ne aggódjatok, mert úgyis Isten gondoskodik rólatok. Ennek az ismerete tökéletesen ott volt. És az út, amit Isten készített visszafelé, mindannyian tudják a testvérek, az a hely, ahol felismerjük azt, amiért nem vagyunk ott. Ami bennünket attól a helytől elválaszt. És én ezt hiszem, hogy ez igaz. Én ezt megéltem, megtapasztaltam, és sokak életében hiszem, hogy ez igaz, és más is átélte, hogy különbözőképpen lehet ezt a visszatérő helyszínt, ami által számunkra megnyílik az ég, szemlélni, lehet távolról, lehet a művészeti értékét, művészeti alkotásokban megcsodálni, lehet becsülni Jézust, vagy szeretni azért, amit ott tett, de hogyha egészen közel kerültünk hozzá, amennyire közel kell kerülnünk a kereszthez, akkor azt látjuk, hogy a mi bűneinkért szenvedett. Azokért a dolgokért, amiért mi nem lehetünk otthon. Mert mind a mellett, hogy harmonikus kapcsolat volt ezen a helyen Istennel, a bűn nem volt jelen azon a helyen. Hogy valami történt már a mennyei világban, valami törés, azt tudjuk a jó és rossz tudásának a fájáról, amivel kapcsolatban azt mondja, hogy abból ne. De milyen különleges, hogy az emberek nagy része azt kérdezi, de miért helyezte oda Isten azt a fát? Miért kérdezzük ezt? Mert a lázadás azóta bennünk van, hogy ha valaki, akkor biztos Isten szúrta el. Ha valaki felelős, akkor biztos az Isten. A kereszt az a hely, ahol újra otthonra lelünk, és hogyha valaki ezt átélte, akkor tudja, hogy az Istenhez közel kerülni, lehet így fogalmazni, megtérni, újjászületni. Az ember azt érzi, hogy nem egy teljesen ismeretlen hely, amit fel kell ismernem, van egy rengeteg időm, hogy felismerjek egy teljesen ismeretlen helyet, hanem otthon vagyok, itt a helyem. Itt nyert az életem értelmet. mert az Istentől való függésben nyer az életem értelmet, és én most Angelikára nézek, aki ott a Magdalénumban elmondta az Istennek adott Hegedű című verset, amit soha nem fogok elfelejteni. Ugyanolyan meghatározó volt számomra, mint az első bűnvallás, az az Istennek adott Hegedű versnek az elmondása. Mert hogy hogy kinek a kezében vagyok, hogy kitől függök, az egy jelentős dolog. Függök-e az Istentől, és az Istennek adott Hegedű az arról szól, hogyha Istennek adjuk, az vele való kapcsolatban szól az igazából szépen úgy, ahogyan az annak szólnia kell. És annyi bátorítás van abban a versben arról, hogy azt gondolod, hogy aki a nem túl szép gyíknak az életét is rendezgeti, talán veled nem foglalkozik. Lehet, hogy Angéla, te tudod ezt kívülről. Egyik gyülekezeti újságunkba bele is került. Az életünknek az ajándéka, és az életünknek az értelme is benne van, hiszen Isten azt mondja, hogy műveld és őrizd, ez most biztos, hogy sokkal részletesebben is el lehet mondani. A műveld és őrizd az a sáfárság, nem olyan régen volt róla szó, az a sáfárság. Mindenki, akit Isten elhív, akinek Krisztusban új élete lesz, annak van küldetése is. Istentől kapott küldetés. És az a példa és az a közeg, amiben az ember élt, azóta is példa mindenféle tevékenységre. Most, amikor az aggodalomról volt szó, akkor azt mondja, hogy nézd meg az ég madarait. A természettel, az Istennel valaki ki van békülve, akkor a természettel is kibékült állapotban van, és ahova eredetileg Isten helyezte, az nagyon sok mindenre tanít minket. És hogyha magára a szolgálatra nézünk, akkor is, hát ennek nagyon sok dimenzióját lehetne megvilágítani, de ott is az ültetés, az öntözés, a gyülekezet építését is arra használja ezt a képet. Számtalan földművelésből vagy a pásztorkodásból vett kép az, amivel nekünk segít Isten, hogy hogyan végezzük a ránk bízott feladatot. Vannak emberek, akiket Isten ránk bíz, és hogy legyünk olyanok, mint a jó pásztor, hogy jó legelőről kell gondoskodni, hogy meg kell védeni, őrizni, táplálni és őrizni. És lehet, hogy sokszor az ember ezt felejti el, hogy őrizni is kell valamitől, mert a gonosz jelen van ebben a világban. A téves tanítástól, másoknak a szeretetlenségétől. Még ilyet is mond az ige, ez mondjuk a restségre egy jó példa, hogy menj rest a hangyához. Tele vannak a bibliai példák a természetből vett képekkel, mert ebbe a világba helyezett bele bennünket Isten is. És hogyha ismerjük, akkor értjük meg igazából. És a feladataink is ezzel vannak összefüggésben. És szeretnék még két dolgot, mert ebből aztán nagyon sok mindent ebből, hogy a földművelésből és a pásztorkodásból sok mindent tanulhatunk a ránk bízott feladattal kapcsolatban. Két másik dolgot szeretnék még röviden megvilágítani. Az egyik, hát ami az igéből jön, ahogyan Isten cselekszik. Mert ugye mi nem vagyunk Isten, de őtől kapjuk a küldetésünket, tehát ő azon kívül, hogy a hatalmas Isten, és neki szeretnénk engedelmeskedni, és az ő szeretetéből táplálkozunk, ő minta is nekünk, hogy cselekszik. És az egyik az, hogy amikor a tervét véghez viszi, akkor van ilyen mondat, vagy van ilyen szó benne, hogy még nem volt akkor eső. Még nem volt akkor ember. Az ő tervében már minden megvolt, de bizonyos dolgok még akkor nem voltak meg. És ez a ránk bízott szolgálattal kapcsolatban is igaz. Hogy ezért nagyon fontos Istentől kérni felhatalmazást, az elhívást, mert azokban a dolgokban, amik az ő tervei, és mi abban részt veszünk, azokban is hasonlóképpen cselekszik. Nem bontja ki az egészet előttünk. Valami még nincs meg, de az nem jelenti azt, hogy nem lesz. Ezért a szolgálatban nagyon fontos, amit Isten igéjéből tanulunk, hogy mindennek rendelt ideje van, és hogy legyünk türelmesek. A másik, ami hát engem nagyon megrettent, vagy nem megrettent, hanem megdöbbent. csodálattal tölt el. Hogy Isten az emberrel szemben való magatartása nem változik meg, miután az ember kilép a bűnesetből. Az ember változik meg. Máshogy kell az emberhez Istennek viszonyulnia, de az ő szeretete nem változik meg. És hagy olvassak fel, mert ez sokkal találóbb, mint ahogyan én ezt meg tudom fogalmazni a testvéreknek valamit. Szeretném felhívni a kedves olvasóim figyelmét arra a megjegyzésre méltó ellentétre, ami az Édenbe helyezett ember és a mostani ember között van. Akkor, amidőn mindenütt az élet volt, Isten a halálról beszélt. Ugye, hogyha veszel belőle, meg kell halnod. Most ellenben, mikor mindenütt a halál vesz bennünket körül, Isten az életről beszél. Akkor az ige azt mondta, amely napon eszel arról a bizonyos fáról, meghalsz, ma pedig így szólsz, higgy és élsz. És ahogy az ellenség akkoriban érvénytelenné akarta tenni Isten beszédét a gyümölcsevésre vonatkozólag, úgy fáradozik manapság, hogy ne higgyenek az evangéliumban. Isten azt mondta, amely napon eszel arról, bizony meghalsz. De a kígyó azt mondta, bizony nem haltok meg. És ma, amikor Isten szava határozottan kijelenti, aki hisz a fiúban, örök élete van, ugyanaz a kígyó megkísérli annak az elhitetését az emberekkel, hogy nincs örök életük. És senki még csak gondolni sem merészeljen ilyesmire addig, míg mindenféle dolgot előbb meg nem cselekedett, nem érzett és nem tapasztalt. Most gondolatok sorra jön bennem, de a hitáltal való megigazulásnak, a tanának az a világossága kell, hogy itt legyen előttünk, hogy a megigazításhoz nekünk nincsen semmi emberi hozzájárulásunk. Még a vágyunkkal sem járulunk hozzá. Ez megtörtént. És a hitet, amivel ezt meg tudjuk érteni, el tudjuk fogadni, azt is ajándékba kapjuk. Tehát Isten hasonlóképpen cselekszik, ugyanúgy szereti az embert, csak még abban a helyzetben a halálról beszélt, hogy ne attól őrizte, most az élet útját mondja, ugyanúgy cselekszik. És ez számomra egy óriási tanulság, hogy vannak talán a ti életetekben is emberek, akik felé szolgálnotok kell, és nem úgy cselekszenek, ahogyan gondoltátok, talán hozzátartozók is. És nem kell, hogy a szeretetetek kevesebb legyen irántuk ezután. Nem, ha Istenből táplálkozunk, akkor a szereteteteknek nem kell elfogynia irántuk. Isten is így cselekszik. Csak míg itt volt, óvtam azoktól a dolgoktól, amik kint várják, és most, hogy önként azt választotta, figyelmeztetem, de mindenféleképpen a nyitott ajtóról beszélek a Jézus Krisztusban. Kedves olvasóm, ha még nem hittél Isten életadó szavának, hadd kérjelek arra, engedd, hogy az Úr szava túlhasonlítja a kígyó sziszegését. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. És még egy sáfársággal, szolgálattal, műveld és őrizd parancsolattal kapcsolatban, hogyha valamit Isten rád bízott, az a te feladatod. Azt nem másnak kell elvégezni. És ez talán rád nézve is igaz, rám nézve nagyon igaz. Bennem az volt, hogy mindig mindenfélére azt gondoltam, hogy más jobban csinálja, ami igaz is. Csak ez a gondolat, hogy ez a feladat nem az enyém, ez nem engedte, hogy azt teljes szívvel csináljam. Ha Isten valamit rád bízott, lehet, hogy lesznek olyanok, akik azt gondolják, hogy más jobban csinálná, de az a te feladatod. Ahhoz meg fogod kapni az erőt. És azért jó, ami tanításunkban az, hogy ott van a külső és belső elhívás, mert hogyha valakinek csak belső van, és nincs külső valamilyen visszajelzés, az apostolok életében is így volt, elbizonytalanodik az ember, de az, hogy vannak olyanok, akik megkérdőjelezik azt a hivatást, amit Isten rátok bízott, az még nem azt jelenti, hogy nektek azt ott kell hagyni. Lesznek olyanok, akik megkérdőjelezik. Lesznek, akik azt mondják, hát, ha ezt más csinálta volna, akkor sokkal jobban lett. Jó, sokkal jobb lett volna. Lesz olyan, hogy benned fogalmazódik meg, hogyha ezt más csinálta volna, akkor az jobban csinálta volna. De Isten téged állított oda. És ilyen értelemben ez nem a szolgálat, nem versenyfutás. Nem versengés. Éppen tegnap erről volt szó. Számomra ez felszabadító, vagy nekem is legalábbis erről volt szó. Az új almutolgatás és az egyéb dologgal kapcsolatban, ott, mint hogyha ott a versengésről is, az összehasonlítgatás is benne lenne. Mennyire világos és tiszta lenne egyszer csak azt mondani, ez az Isten küldetése számodra. Én is tiszteletbe tartom. Te is örülj neki, és tarts tiszteletbe. Mert szent az Isten. És nem véletlenül bízta rád, amit rád bízott. Ha ezt az igét olvassuk, akkor szükségszépképpen, hogyha tényleg értjük, akkor alázat lesz az ember szívében. Miért? Mert volt idő, amikor például, mert volt idő, amikor még ember nem volt. Mi oda lettünk helyezve. Hogy Isten helyezett bennünket oda, amúgy nem lennénk. Van egy film, vagy egy sorozat, ami arról szólt, hogy élet a halál után talán. Élet az ember után. Élet az ember után. Ez a film arról szól tulajdonképpen, hogy a legnagyobb szívesség, amit a természetnek tehetünk, az, hogy kihalunk. Mert nincs a természetnek nagyobb ellensége, mint az ember. Ez egy világi következtetés, ami nem rossz, de Isten nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy az ember élete helyreálljon, és újra rábízhassa a földet. Műveld és őrizd. A másik, az a szó, amit itt használ, hogy formál a földporából, azt a szót használja, amikor a prófétai igében a fazekasról és az agyagról beszél, ugye ott agyagról, itt porról van szó, de formál. Ő formál. Semmelyik más teremtményét nem így formálja. Nekünk van a legtöbb közünk az Istenhez. A kezével formál. Vagy szóval lehet, hogy ez már túlzás, így kimondani, maradjunk annyiba, hogy formál. De hogy formáltak vagyunk, akkor a formálónak nem lenne szabad el. Ugye akkor lehet egészen logikusan mondani, hogy akkor minden szerencsétlenségünk abból fakad, hogy az ember ellenáll a formálónak. Mi az élet értelme? Mi az élet? Hát az, hogy Istenhez kötődünk. Mivel kötődünk Istenhez? És az, hogy Isten éltet minket. Erre a kérdésre fog válaszolni ez a versrészlet, meg gyerekszáj, amit a frissen beiktatott lelkipásztornak a gyermeke mondott, a vers nem tőle van, Szabó Lőrinctől. Mi az élet titka, értelme és forrása? A Lóci verset írt, ünnep volt, kint a kertben húsvéti bárány bégetett. Most borult virágba az alma, a barackfa már vetkezett. Én meg épp versbe igyekeztem fogni életet és halált. Mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci, és elémben állt, és megszólalt, apu, verset írtam. De hisz, még nem tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. No, halljuk, hát figyelj ide, szólt Lóci, azzal neki kezdett, és két sorban elmondta a verset. Az életet adja, egyszer csak abba hagyja. Én nagyon néztem, kiről szól a versed. Ennyi az egész? Hát az Istenről. Ez a címe, magyarázta a gyerek, és kérdeztem, kíváncsian, nem kéne még valami hozzá, nem hát feleltő, ez az élet, ebben már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj és játsz tovább. Szinte ilyetten csokoltam meg Lóci 6 éves homlokát, ő elrohant, kint ragyogott a tavasz, a bárány bégedett, és én eltűnődve ezt a verset írtam a magamé helyett. Az életet adja, egyszer csak abba hagyja. Az életet Isten adja. És fontos tudni, hogy szent lelkére is szükségünk van. Tehát szent lelkére szükségünk van, de mindazoknak adja, akik engedelmeskednek neki, akikben megdicsőült a Krisztus szolgálata. És a Debórának az üzenete, ami szerintem sok szószékről most tolmácsolnak, a kicsi lánynak, aki neki át festegetni valamit, megkérdezte a papája, mit festesz? Azt mondja, megfestem az életet. Mi az élet, Debóra? Kérdezte tőle Péter. Hogy Istent szeretjük, az az élet. Később passzív alakban fogalmazta meg valahogy így, hogy a Jézust megszeretett, vagy az az élet kell lennie több. Szeretve lenni Istentől, és szeretni Istent. Ez az élet. Erre hív el. Nincs feltétel. Csupán annyit kell bevallani, amiért ez nem így volt. Meg hogy az életünk nélküle ítélet alatt van. És nem jó irányba megy. Isten bele akarja a szívünkbe oltani az otthon iránti vágyat, az otthon iránti szeretetet. És akkor már érted, hogy miért oda vágysz. Vagy hogy amikor Margit nénire gondolunk, akkor nem a sajnálat, hanem a hálaadás van a szívünkben. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áld. Énekeltük, énekeljük majd kedden is. Legyen ez mindannyiunk éneke. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atya, valami elhitette velünk, hogy nem kell hazavágyni. Valami elhitette, bár tudtuk, hogy itt nélküled nem lehetünk otthon, hogy az az otthon, amit mi megteremtünk nélküled. De ha őszinték voltunk, ha lehetett tiszta pillanatunk, akkor tudhattuk, hogy az nem az igazi. Mennyei Atyám, nekünk rád van szükségünk, az életre, amit Krisztusban nekünk ajándékozol. Hallgass meg bennünket, kérünk ő érte. Amen.